Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtti alkalommal egy olyan témát szeretnék felvetni, ami kicsit eltér az eddigiektől, de szerintem nagyon fontos, mert minden alkalom, amikor Isten igéjét olvassuk, akkor valahogyan értjük. És vagy nem értjük, de az is valahogyan van. És azt gondolom, hogy nagyon fontos ezért, hogy valamilyen olyan eligazítást találjunk Isten igéjéből, ami alapján helyesen tudjuk érteni azt, amit mond. Ugye maga Jézus mondott ilyen kijelentéseket, például a szadduceusoknak, hogy nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Pedig hát ott volt a kezükben is, valószínűleg olvasták is. De Pál apostol ezt összefoglalja, ezt a problémát egy igeversben, 2 Korintus 3-ban, 14.-15. versben, ahol azt mondja, hogy de eltompult az értelmük, mert amikor az Ószövetséget olvassák, ugyanaz a lepel minden mai napig felfedetlenül rajtuk marad, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul a szívükre. Nem tudom, ezt mennyire tudjuk elképzelni, vagy átélni, hogy olvasol valamit, és nem érted. Ugye volt egy ember, legalább egy ember, vagy a Biblia beszámol egy ilyenről, aki olvasta az Ószövetséget, és azt mondta, hogy hát ő ezt nem érti. Tudjátok, ki volt ez? Így van, az etióp kincstárnok, vagy komornyik, fordítástól függően. Ugye olvasta Ézsaiás könyvét, és azt mondta, hogy hát, hogy hogyan érthetném meg, hogyha nem magyarázza meg valaki. Olvasta az igét, és nem érti. És ezért szeretnék most arról beszélni, hogy akkor hogyan olvassuk a Bibliát. És most ebben az első részben kifejezetten az Ószövetségről szeretnék beszélni. Ahogyan itt Pál apostol írja, amikor olvassák Mózest. Az Ószövetségnek egy jelentős részét Mózes 5 könyve teszi ki. Úgy is hivatkozik rá a Biblia, hogy Mózes és a proféták. És szeretnék rátérni arra, hogy miért nem értik? Mi ez a lepel? Mi a probléma ezzel az olvasással? Maga Jézus mondja meg, hogy rossz a módszer. És ez számunkra is elgondolkodtató lehet. Jézus azt mondja János 5:39-40-ben, ti azért kutatjátok az írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, de ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Hát Jézus mit mond, hogy ti azért kutatjátok az írásokat, tehát a farizeusoknak és az írástudóknak volt egy hermeneutikai elgondolása. Hermeneutika az az írás értelmezésével kapcsolatos tudomány. Tehát a zsidóknak ez volt az írás értelmezési alapelvük, vagy a módszerük, hogy azért olvasták az írásokat, mert azt gondolták, hogy abban van az örök életük. Hát most, hogy a betűkben van az örök élet, vagy mi? Nem érthetetlen, hogyha megértjük azt, hogy mit mond Mózes. Róma levél 10. fejezetében, Pál apostol ezt mondja az 5. versben, mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, élni fog általa. Ebből a kettőből már össze tudjuk rakni, hogy ezek az emberek miért olvasták az írásokat. Ugye örökké akartak élni, hogyan lehet az írások alapján örökké élni? Hogyha valaki cselekszi, tehát olvasod, minél több törvényt és szabályt kikutatsz belőle, hogy az összeset maradéktalanul be tud tartani, mert hogyha az összeset betartod, akkor élni fogsz, örök életed lesz. Értjük ezt? Tehát Jézus azt mondta ezeknek a zsidóknak, hogy ti Teljesen rosszul értitek az Új Szövetséget, amikor azt gondoljátok, hogy azt úgy kell olvasni, hogy mik a szabályok, amiket meg kell tartanom belőle, hogy életet nyerjek. Látjuk ezt? És pont az a probléma, hogy ez a hozzáállás nem működik. Galata levél a 3. fejezetében, egyébként egész Galata levél erről szól, a 3. fejezet 10-12. Versében ezt mondja Pál, mert a törvény cselekedetében bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg mindazokban, amik megvannak írva a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Mennyit kell cselekedni a törvények közül? Mindent. Kivétel nélkül. És hogyha nem cselekszel meg mindent, akkor mit nyersz? Átkot, ezt mondja, átkozott mindenki, aki nem marad meg mindazokban, amik megvannak írva a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. A törvény pedig nincs hitből, hanem aki cselekszi azokat, élni fog általa. És a törvény cselekedni nem azt jelenti, hogy kiválogatok belőle néhány szabályt, és azt megteszem, és akkor jó leszek, hanem ahogyha mindet megcselekszed, akkor leszel jó. De ahogy Pál mondja, ez nem működik, mert az igaz ember hitből él. Ez a Pál apostolnak az érvelése. És meg is mondja ezt szintén Róma levélben, 10. fejezet 3.-4. versében Pál, hogy az, aki cselekvés által próbálja meg az igazságot megszerezni, az életet megszerezni, az kudarcra van ítélve. És ezt mondja Pál Róma 10, 3.-4. versben. Mert nem ismerik Isten igazságát, hanem a magukénak igyekeztek érvényt szerezni, és Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus minden hívő megigazulására. Ez a megigazulás szó, ez ugyanaz a szó, mint az Isten igazsága. Tehát itt nem elméleti dolgokról van szó, hanem az Isten igaz életéről. Arról, amikor a jóságról, mondjuk akkor így, talán ezt így jobban megértjük. Tehát itt nem tantételekről van szó, hogy úgymond igazságok, hanem az Isten igazságosságának, vagy a jóságának a mércéje. Vagy az ő szentsége, úgy is mondhatnám. Na de hát miért mondja azt, hogy a magukénak igyekeztek érvényt szerezni? Hát ők a saját igazságosságokat akarták érvényesíteni. De hát hogy lehet? Hát ők a törvényt kutatták. Ők végig a törvényt kutatták, és a törvényből próbálták meg az igazságosságot megtanulni és cselekedni. És voltak közöttük kiemelkedő emberek, mint egy Pál apostol például, ezt nem idéztem, de Filippi levélben azt írja magáról, hogy a törvény szerinti igazság tekintetében fethetetlen volt. Az már egy más kérdés, hogy amikor Róma 7-ben azt írja, hogy találkozott azzal, hogy ne kívánt, akkor ott elbukott, de hát azt senki nem látja, hogy most a szívében mit kíván, meg mit nem kíván. Kívülről patent volt. A törvény szerinti igazság tekintetében fethetetlen voltam, ezt írja Pál. Na de ez Isten igazsága? Hogy jót cselekszem, de közben azért ott buzognak bennem azok a kívánságok, és igaz, hogy ezt senki nem látja, de Istenben is vannak ilyen kívánságok. Tehát az Isten igazságossága, az Isten jósága és szentsége, az magasabb rendű, mint amit a törvény külső megtartásával valaki el tud érni. És ezért mondja azt, hogy ez csak a sajátjuk. Ez a saját igazságokat próbálták érvényesíteni. És az igazi megigazulást, az igazi jóságot azt nem találták meg, mert nem is lehet. Cselekedetek által nem lehet jóvá válni. Maga Jézus megmondta ezt, hogy a jó és a rossz is belülről fakad. Lukács 6, 43-45-ig beszélt arról, hogy nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem, és nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Minden fát a gyümölcséről lehet megismerni, mert a tövisről nem szednek fügét, és a csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből hoz elő jót, A gonosz ember pedig az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt. Mert amivel telve van a szív, azt mondja a száj. Tehát magyarul a dolgok, a jó, a rossz, belülről fakad. Nem lehet cselekedetek által jóvá tenni azt, ami belül rossz. Belülről kell megváltozni. Hát, hogyha így áll a dolog, hogy a törvényt hiába olvassuk, hiába tanulmányozzuk azt, hogy mi a jó, meg mi a rossz, próbáljuk megtenni, nem megy. Ugye Pál apostol ezt többször is írja, akkor miért olvassuk? Akkor mi értelme van egyáltalán az Ószövetséget tanulmányozni, vagy olvasni? Először is maga Pál írja azt, hogy hasznos. 2 Timóteus 3.16-17-ben ezt mondja, a teljes írás, ugye a teljes írás akkor az Ószövetség volt, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere. Erre az igére vissza fogunk még térni, most csak azt szeretném kiemelni belőle, hogy maga Pál apostol azt mondja, hogy hasznos. Tehát mindenképpen foglalkozni kell vele. Nézzük meg, hogy mit mond maga az ige arról, hogy miért hasznos. Először is az Ószövetség iratok tanúskodnak Jézus földi életéről és szolgálatáról. Mind a mózesi törvények, az áldozati rendszerrel együtt és különböző törvényekkel, mind pedig a proféciák Jézus földi életéről és szolgálatáról tanúskodnak, azonosítják őt, mint messiást, leírják a szolgálatát, hogy mit fog csinálni, hogyan fog majd megjelenni. Bizonyságot tesznek Jézusról. Csak az a kérdés, hogy mit keresünk, amikor olvassuk a Bibliát. Ezeket keressük benne? Ugye a farizeusok nem azt keresték benne, amit fel is olvastunk János 5.39-ből. Ők a törvényeket kutatták. Ők azt kutatták az írásban, hogy mit kell megtartanunk. Mit kell csinálnunk. És nem ismerték fel Jézus, pedig azt mondja Jézus, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. Te mit keresel az igében? Törvényeket keresel benne, vagy Jézust keresed az Ószövetségben is? Nem elég olvasni, érteni is kell. Erről beszélt Jézus feltámadása után a tanítványinak. Lukács 24:44-46-ig ezt mondja, majd azt mondta nekik, erről beszéltem nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindennek, ami megiratott felőlem Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. És azt mondta nekik, így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halottak közül. Tehát Jézus megértette velük az írásokat. Nem elég csak olvasni, mint ahogy az etióp kincstárnak olvasta Ézsaiás könyvét, és azt mondja, hogy nem értem. Hanem meg kell értenünk, hogy azok miről szólnak. Hogy azok Jézusról szólnak többek között. Utána következő alkalommal, mikor megjelent a tanítványainak, ugye ezt az Emmausba menő tanítványoknak jelent meg először, utána megjelent a 11-nek. Lukács 24:25-27-ben ezt olvassuk. Ő pedig azt mondta nekik, ó, balgák és resszívűek mindazoknak az elhívésére, amiket a próféták szóltak. Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És Mózestől és valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőle megírattak az írásokban. Nagyon érdekes, mert Jézus ezekről korábban is beszélt. Ugye korábban még a megfeszítetése előtt beszélt a tanítványainak arról, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, hogy ott bántani fogják, meg fogják őt feszíteni, stb. És ezért Jézus számon kérte tőlük azt, hogy hát, hogy balgák és stresszívek mindazoknak az elhívésére, amiket a próféták szóltak. Tehát van úgy, hogy olvassuk az igét, talán még értjük is, felfogjuk, hogy mit mond, de nem akarjuk elhinni. Hogy ez tényleg ezt mondja? Tényleg úgy vannak ezek, ahogy le van írva? Mert nem illik bele az elképzelésünkbe, mint hogy a tanítványoknak se illett bele az elképzelésébe. Másrészt az Ószövetségi iratok nem csak Jézusról tanúskodnak, hanem az igazságról is, a jóságról, és arról az igazságosságról, amit Jézus adott nekünk, arról az életről, ami bennünk lakik. Erről beszél Pál apostol Róma levél 3. fejezetben, 21.-22. versben. Most pedig a törvénytől függetlenül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Istennek ez az igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hitáltal lesz mindazoké, akik hisznek. Tehát Pál itt megmondja azt, hogy ez az igazság, itt megint nem elméleti igazságról van szó, hanem az igaz életről, a jóság, a szentség. Erről az igazságról beszél. És ez azt mondja, hogy ez Isten igazsága, ez Isten igaz élete. De mond egy nagyon érdekes dolgot erről az életről, amit minden hívő megkap. Azt mondja erről az életről, hogy erről bizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Hogy ez mit jelent, arra ki fogunk majd térni. De először szeretnék utalni egy igére, ami világossá teszi azt, hogy az Ószövetséget nem lehet egy kereszténynek törvénykönyvként olvasni. 1 Timóteus 1:8-11-ben ezt mondja Pál, tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele, és tudja, hogy a törvényt nem az igazért rendelték, hanem a törvényszegőkért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a szentségtelenekért és a latrokért, az apagyilkosokért és anyagyilkosokért, az emberölőkért, a paráznákért, fajtalanokért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és ami csak ellenkezik az egészséges tanítással, az áldott Isten dicsőségének evangéliuma szerint, amelyet rám bízott. Tehát, hogyha egy keresztény, ugyanúgy, mint ahogy a zsidók, törvénykönyvként akarja az Ószövetséget olvasni, hogy majd én azt megtartom, és akkor majd ezáltal megfelelek Isten elvárásainak, ez helytelen. Azt mondja Pál, hogy a törvény nem az igazért van. Nem az igazért rendelték a törvényt. Hát most akkor látszólag egymásnak ellenmondó dolgokat mondtunk, mert hasznos, az igazságot meg lehet általa ismerni, de ugyanakkor meg mégsem törvénykönyv. Akkor mi a törvény? Azt mondja Pál apostol, hogy a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Ez egy nagyon határozott állítás, amivel nem nagyon lehet vitatkozni. Tehát ezt háromszor kihangsúlyozza, hogy a törvény szent, parancsolat szent, igaz és jó. De valójában, ami a törvényben le van írva, azok csak alapelemek. És ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni egy néhány ige verset. Pál apostol nagyon képiesen, vagy nagyon érzékletesen beszél a törvény alatti állapotról, és ehhez a kiskorúságnak a képét használja. Galata levélben, 3. fejezet, 23. versében ezt mondja, mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrizete alatt voltunk, egybe zárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. És a 4. fejezet első 5 versében hozza ezt a kiskorú példáját. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet, ura mindennek, hanem gyámok és gondviselők alatt van az apja által előre meghatározott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaként. Amikor azonban eljött az idő teljessége, elküldte Isten az ő fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Nagyon figyeljük meg, hogy mit mond Pál. Az egész Galata levelet át lehet tanulmányozni, de itt van ennek a példázatnak az eszenciája. Mit mond Pál apostol arról, hogy a kiskorúságról, kikről beszél itt, amikor a kiskorúságról beszél? Megtért hívőkről? Hát igen, érdemes elolvasni Galata levelet, de itt két csoportról beszél Pál, van a mi, meg van a ti. Ki lehet a mi, és ki a ti, amikor a Galatákhoz ír? Fordítva. A mi, a zsidók, a zsidó származásúak, és a ti, az a pogányok közül megtért keresztények. Pál apostolnak ez állandó szóhasználat a Róma levélben, Efézus levélben, Galata levélben, újra és újra ezt a megkülönböztetést használja. Most erre nem térek ki, olvassatok utána, de azt mondja, hogy így mi is, amikor kiskorak voltunk, tehát itt a zsidó népről beszél. Ők voltak az ígéretek örökösei. Ezt pedig Efézus levélben mondja, hogy ők voltak az ígéret örökösei. De azt mondja, hogy kiskorúak voltunk. Tehát itt nem a pogányokról van szó, hanem a zsidókról van szó. A zsidókról, akik azt mondja, hogy gyámok és gondviselők alatt vannak. Mik ezek a gyámok és gondviselők? Így van, nem kell nagyon találgatni, mert végig erről beszél Pál, hogy ezek a gyámok és gondviselők, ez a tanítómester, ugye Galata levélben tanítómesternek is nevezi, ez a törvény volt. Ugye, ahogy 3. fejezet 23. versében mondja, a törvény őrizete alatt voltunk. Tehát a törvény az, ami egy gyámként, egy tanítómesterként vigyázott ránk, hogy ne csináljunk túl nagy butaságokat. Körülbelül ez a lényeg annak, amit Pál mond. Mint ahogy egy gyám vagy egy tanítómester is vigyáz a kiskorúra, hogy ne csináljon túl nagy butaságot. Nem igaz? Akik szülők vagytok, tudjátok, miről beszélek. Ugye ezért csinálnak a gyerekek butaságot, de az ilyen túl nagy butaságot ne csináljon. Vagy egy gyerek közösségben például. Előfordulnak dolgok, de azért azt megakadályozzák, hogy nem tudom én, testi sérülést okozzon egyik a másiknak, vagy valami durva dolog történjen. De figyeljük meg, hogy mit mond Pál, hogy minek nevezi a törvényt itt. Azt mondja, hogy így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaként. Minek nevezi itt Pál a törvényt? A világ elemeinek nevezi. Így van. Mert a törvény az valóban alapelem. Zsidókhoz írt levélben ugyanerről beszél. Zsidókhoz írt levél 5. fejezet 12-től 14. versig. Mert noha ez idő szerint, ugye ez egyértelmű, hogy zsidókhoz ír. És itt a kiskorúak is kiderül, hogy kik azok a kiskorúak, ugye a zsidók. Mert noha ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek alapvető elemeire tanítson valaki titeket. És olyanok lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem pedig kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mivel hogy kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek gyakorlott ítélő képességük van a jó és a rossz megkülönböztetésére. Tehát megint ugyanezzel a hasonlattal él a kiskorú, a nagykorú, csak itt most nem a világ elemeinek nevezi, hanem azt mondja, hogy a kiskorú tejjel él. És ezt nevezi az Isten beszédeinek alapvető elemeinek. Tehát megint az alapvető építő kockákra tér vissza. Ugyanúgy, mint ahogy az anyatej egy csecsemő életében a legalapvetőbb építő kocka, hogy a testét felépítse. Nem igaz? Ezért, hogyha nem jut valaki anyatejhez, az sokszor kárt szenved. Tehát az anyatej az nagyon-nagyon fontos a növekedés megalapozásához. Közületek ki szokott még anyatejet inni? Senki. Érdekes. Tehát az anyatej jó, de most senki nem iszik anyatejet. Lehet, hogy ennek oka van. És hogyha lenne még, akkor innátok? Ez egy jó kérdés. Azt mondja Pál, a nagykorúaknak kemény eledel való, vagyis szilárd táplálék, nem pedig anyatej. És nagyon, mond egy nagyon-nagyon érdekes dolgot itt. Azt mondja, hogy a nagykorúakra jellemző valami. Mi az, ami jellemző a nagykorúakra? Azt mondja, hogy gyakorlott ítélő képességük van a jó és a rossz megkülönböztetésére. Honnan szerezték ezt a gyakorlatot? Lehet, hogy az anyatejről. Mi az anyatej? Nézzük meg Róma 3:20-ban. Azt mondja, mert a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg előtte, hiszen a törvény csak a bűn felismeréséért van. És egy másik helyen, szintén Róma levélben azt mondja Pál, hogy a bűnt sem ismertem, hanem csak a törvény által. Tehát a jó és a rossz közötti különbségtételben a törvény az egy alapelem, az egy alapvető építő elem, mint az anyatej. Azon be lehet gyakorolni, hogy hogyan kell különbséget tenni jó és rossz között. Nem igaz? Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy ugye mondjuk mit mond a 10 parancsolat? Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj. Ezek annyira alapvető dolgok, nem? Még az Istentől elszakadt társadalmakban is elítélendő dolgok, rossz dolgokként vannak számon tartva. Ezek olyan szinten alapelemek. Tehát a törvény, visszatérek 2 Timóteus 3:16-17-re, hasznos. Hasznos, például az igazságban való nevelésre. Ugye az igazságban megint nem elméleti igazságokról van szó, hanem az igazságosságról van szó. Tehát, hogy meg lehet belőle tanulni alapszinten, hogy mi a jóságnak vagy a szentségnek az ABC-je. Ugye nekem is a kisfiam most második osztályos, első osztályban megtanulta az ABC-t. Az ABC-t meg kell tanulni ahhoz, hogy tudjon valaki írni, nem? Na de attól, hogy tudja az ABC-t, attól még nem fog tudni írni, meg még nagyon-nagyon sok minden van, amit meg kell tanulnia, de az alapelemeket meg kell hozzá tanulni, hogy valaki utána tovább tudjon lépni. Tehát hasznos. És azt mondja Pál Róma 3:21-22-ben, még egyszer idézem, most pedig a törvénytől függetlenül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Istennek ez az igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által lesz mindazoké, akik hisznek. Mit jelent ez, hogy a törvény és a próféták bizonyságot tesznek emellett az igazságosság mellett? Azt mondja Galata levél 5:22-23-ban Pál, de a szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Tehát magyarán szólva, hogyha valaki a szellem vezetése alatt él, és a szellem gyümölcseit termi, abban a törvény nem talál kivetni valót. Mert azt mondja, hogy az ilyenek ellen nincs törvény. Mert szóval összhangban van a minimummal. És természetesen még sokkal több is van. De a törvény csak bizonyságot tud tenni mellette. Ahogy Jézus Krisztus mellett is, és az ő élete mellett is bizonyságot tett, hogy ő igaz volt. És amellett az élet mellett is bizonyságot tesz a törvény, amit a hívők kapnak. Jézus világossá teszi azt, hogy ez az igazságosság, amit mi megkapunk hit által, ez magasabb rendű igazságosság a törvényhez képest. Máté 5:20-ban ezt mondja Jézus. Mondom nektek, hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Mi volt az írástudók és farizeusok igazsága? Itt megint csak nem elméleti igazságról van szó, tehát itt mindenhol ugyanaz a szó áll, ami jóságról, szentségről szól. Hogy? Hogy szó szerint betartják a törvény rendelkezéseit. Ez volt az ő igazságuk. És Jézus pedig mit mond arról, hogy a mi igazságunknak milyennek kell lennie? Többnek. Hát nem tudom ti, hogy értitek a több szót, de én úgy értem, hogy a több az nem kevesebb, és a több az nem ellentétes azzal, amitől több. Mert a törvény, amit mond, azok alap dolgok, alap elemek. Na most akkor már tényleg egy nagyon zavaros az egész. Most akkor előző alkalommal arról beszéltünk, hogy nem a törvény, hogy a törvény útja a zsákutca, most pedig azt próbálom bebizonyítani, hogy mégiscsak kell foglalkozni a törvénnyel, és hogy az milyen fontos és hasznos és jó. Akkor most hogy van ez? Különösen mindjárt fogjuk olvasni, Pál még azt is mondja, hogy el is van törölve. Akkor minek foglalkozzunk vele? Most akkor érvényes a törvény, vagy nem? Hát, ezzel kapcsolatban Pál elég határozott. Efézus 2.15-ben például azt mondja, a tételes parancsolatokból álló törvényt eltörölte, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Hát miben voltak tételes parancsolatok? Például a 10 parancsolatban, vagy az egész mózesi törvény tételes parancsolatokról szólt, a zsidók találtak benne 600 akármennyit. Tételesen fel volt sorolva, hogy miket kell megcsinálni ahhoz, hogy te jó légy. Zsidókhoz írt levél 7. fejezet 18-tól 19. versében szintén ezt mondja, a korábbi parancsolatot félreteszik, mivel erőtlen és haszontalan, mert a törvény semmit sem tett tökéletessé, de egy jobb reményhez vezet, amely által közeledhetünk Istenhez. Lehetett volna még idézni egy pár igeverset, de ezek talán a legkeményebb és határozottabb kijelentések arról, hogy a mózesi törvény hatályon kívül lett helyezve. Viszont van egy törvény, ami nem. Mégpedig a következmények törvénye. És pontosan erről beszél Galata levélben Pál apostol, abban a levélben, ahol egyébként a legtöbbet beszél a törvény ellen. Figyeljük meg, mit mond Galata 6. fejezet, 7.-8. versében. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki a testének vet, az a testből arat pusztulást, aki pedig a szellemnek vet, a szellemből arat örök életet. Melyik tételes törvény mondja ezt ki? A mózesi törvényben. Azt mondja, hogy amit vet az ember, azt aratja is. Ez nem függ semmilyen tételes törvénytől. Tehát, hogyha te leugrasz a 10. emeletről, annak meg lesz a következménye. Hogyha te megölsz egy embert, annak meg lesz a következménye. Hogyha lehet majd még példákat mondani, vannak dolgok, amiknek következménye van. És ezek a törvények, az ok-okozati, vagy úgy is nevezhetjük, hogy a természeti törvények, ezek soha nem lettek hatályon kívül helyezve. Mivel ezek a világegyetem működésének az alaptörvényei. Ezeket nem lehet eltörölni. Amit vet az ember, azt aratja is. Majd mond egy másik példázatot is Pál, a házépítés példázatát, majd erre is rá fogunk térni. De a lényeg az, hogy a következmények törvény az továbbra is működik. Térjünk vissza most ehhez a gyermek és felnőtt, vagyis kiskorú és nagykorú közötti különbségtételhez. Ugye a gyermekeknek szabályokat adunk, és nem várjuk el tőlük, hogy megértsék, hogy miért kell azt a szabályt betartani, elég, hogyha szót fogadnak, igaz? Tehát, hogyha van valakinek egy 2 éves gyereke, annak nem fogom tudni elmagyarázni, hogy ha a konnektorba belenyúl, akkor az elektronok átfutnak a testén, és akkor a szívében különböző kémiai és fizikai reakciókat váltanak ki, amitől leáll a szíve, és megég, és nem kezdjük el részletezni neki a fizikát. Pedig a valóság az ez, igaz? Hanem csak, lehet, hogy csak annyit mondunk neki, kisfiam vagy kislányom, ha hozzányúlsz a konnektorhoz, akkor dádá lesz. Egy 2 évesnek lehet, hogy csak ennyit, vagy egy 1 évesnek mondjuk. Egy 2 évesnek lehet, hogy már többet el tudsz mondani. De egy 1 évesnek mondjuk lehet, hogy csak ennyit tudsz elmagyarázni. És elég, ha betartja ezt a szabályt. Nem kell, hogy megértse. Igaz? Ti adtatok már szülőként ilyen szabályt a gyereketeknek? Ki az, aki adott már ilyen szabályt? Akkor értitek, miről van szó. Nem kell, hogy megértse a gyerek, hogy miért rossz az, amit megtiltotok neki. Vagy miért jó az, amit megparancsoltok neki, hogy kislányom, kisfiam, ezt most meg kell lenni. Például, tehát pozitív szabályok is vannak. Vagy ezt most rendbe kell tenni. Lehet, hogy nem érti, lehet, hogy nem esik jól neki, de az fontos dolog. Te tudod, ő még nem tudja. Na, mi a helyzet a felnőttekkel, a nagykorúakkal? A nagykorúak, azok már értik a dolgok működését, és a viselkedésüket a valósághoz igazítják, nem pedig külső szabályokhoz. Én már nem azért nem nyúlok a konnektorba, mert apuci vagy anyuci 30 akárhány évvel ezelőtt azt mondta nekem, hogy kisfiam, nem szabad a konnektorba nyúlni. Már el is felejtettem, hogy ezt mondták nekem annak idén, valószínűleg mondták, nem is emlékszem rá. Hanem azért, mert tudom, hogy mi annak a következménye a valóságban. És összhangban akarok lenni a következmények törvényével. Gondolom, ti sem azért nem nyúltok a konnektorba, mert apuci vagy anyuci azt mondta nektek valamikor, igaz? Vagy nem azért öltöztök fel mondjuk télen jobban, mert apuci vagy anyuci azt mondta, hogy kisfiam, kislány, vegyél fel sapkát. Igaz? Hanem tudod, hogy ha nem öltözöl fel, akkor meg fogsz fázni, és az rossz lesz neked, stb. Tisztában vagy a következmények törvényével, tisztában vagy a valósággal, és összhangban akarsz lenni a természeti törvényekkel. Nem valami külső jogi szabályrendszer miatt teszed azt, amit teszel. A felnőtt világ jó esetben így működik. Mi a helyzet a törvényrendszerével, a mózesi törvénnyel? Nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy a mózesi törvényben nem minden törvénynek ugyanaz a jellege, vagy ugyanaz a súlya. Hogyha most természeti törvényekben gondolkozunk, ugye, és a kiskorúak csak csinálják, ami a szabályban le van írva. De Isten azt szeretné, hogy mi felnőttek legyünk, mi a természeti törvényekkel legyünk összhangban, ne ész nélkül csináljuk a szabályok végrehajtását. Csak egy példát mondok nektek, aztán utána visszalépünk ide. Ott volt például Dávid. A mózesi törvényben le van írva, hogy a szent kenyerekből csak a papok ehetnek. Olvassátok el. A történet szerint Dávid, amikor elmenekült Saul elől, bement a templomba, nem volt mit ennie, és a papokat megkérdezte, hogy bocsánat, hogy van-e valami ennivalójuk. És azt mondták, hogy nincs semmi, csak az a kenyér, amit az úr asztaláról szedtek le éppen, azt tudja odaadni. Szabad volt odaadni neki azt a kenyeret? Nem volt szabad odaadni azt a kenyeret. Mégis odaadta neki. Kérdés az, hogy ezt helyesen tette. A törvény szerint nem tette helyesen. De Isten szerint helyesen tette. Jézus erre a történetre pozitív dologként hivatkozott vissza. Amikor ugye a tanítványit megfették, hogy szombaton miért tördelik a kalászokat. Amikor mosdatlan kézzel ettek. És akkor erre hivatkozott vissza Jézus, hogy hát, hogy nem olvastátok, hogy Dávid is evett azokból a kenyerekből, amiből nem volt szabad ennie. És hogyha tudnátok azt, hogy mit jelent irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem ítéltétek volna el az ártatlanokat. És ugye ezt a tanulságot Jézus, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot, ezt Dávid történeti kapcsán vonta le tanulságként. Dávid viszont egy törvényszegést követett ott el a papokkal együtt, amikor evett a szent kenyerekből. Ezért mondom azt, hogy a szabályok között különbség van. Meg kell értenünk a szabályokat, mert amikor Dávid evett abból a kenyérből, a szabályt megszegte, de mégis Isten akaratával összhangban cselekedett. Hiszen Jézus ezt pozitívumként, vagy elnézhető vétségként idézi fel. Míg hogyha mondjuk történik egy paráznaság, vagy egy gyilkosság, az soha nem idézi a Biblia pozitívumként. Ezért szükséges az, hogy megértsük a törvényeknek a lényegét, vagy valahogyan próbáljuk ezeket a törvényeket helyesen érteni. Tehát különböző törvények vannak. Először is vannak olyan törvények, amelyek természeti törvények, vagy természeti törvényeket fogalmaznak meg. Ezeknek a törvényeknek az áthágása mindig, sokszor azonnal következményekkel jár. A 10 parancsolatnak az összes parancsa ide tartozik, ami gyakorlatilag erkölcsi törvények, a kapcsolati törvények, hogyha valaki öl, annak azonnal következménye van. Ha valaki paráználkodik, annak azonnal következménye van. Testileg is, értelmileg is, és nem kell hozzá vallásosnak lenni. Ezek a dolgok azonnal folyamatokat indítanak el a testben, az elmében, a kapcsolatokban. Azonnal következményei vannak. Természetesen az áthágásoknak negatív következményei vannak. Úgy is fogalmazhatnánk ezeket, hogy ezek erkölcsi, lelki, pszichológiai vagy fizikai adott esetben fizikai törvényszerűségek, amiket megfogalmaz a törvény. Hát vannak ilyen törvények. Aztán vannak olyan törvények, amiket én úgy neveznék, hogy feltételes törvények. Tehát bizonyos feltételek teljesülése mellett fejtik ki a hatásukat, vagy a büntetésüket a természeti törvények. Tehát, hogyha valaki áthágja ezeket a törvényeket, akkor a természeti törvények vagy működésbe lépnek, vagy nem. Vagy káros hatást váltanak ki, vagy nem. Ilyenek például bizonyos étkezési törvények, vagy bizonyos higiéniai, vagy tisztátalansági törvények, szabályok. Például van olyan törvény, a tisztasági vagy tisztátalansági törvények között, hogy halott állatot vagy tetemet nem volt szabad érinteni. Ha valaki érintett halott tetemet, tisztátalanná vált estig. Ez azt jelentette, hogy nem mehetett a templomba. Nem mehetett emberi közösségbe. Na most akkor ez azt jelenti, hogyha valaki hozzáér egy tisztátalan, vagy egy halott, egy elpusztult tetemhez, akkor az nem mehet emberi közösségbe? Vagy azt jelenti, hogy lehet, hogy megfertőződik, ha nem vigyáz eléggé. Például, hogyha valaki visel védőfelszerelést, és le van sterilizálva, utána azonnal lefertőtleníti magát, akkor ez estig nem mehet közösségbe? Értjük? Tehát, hogy bizonyos feltételek mellett fejtik ki ezek a törvények, vagy ezek a természeti törvények a hatásukat. Úgymond meg lehet őket úszni. Ha netalán valaki elmegy egy olyan helyre, ahol nem tudja, hogy mit adnak fel neki, és lehet, hogy mondjuk disznózsírral készült egy étel, és ő nem eszik disznózsírt, de nem tudja, és megeszi. Lesz tőle valami baja? Valószínűleg nem. Hogyha egyébként nem eszik, valószínűleg a teste majd kidolgozza azt. De lehet, hogyha valaki azon él, annak viszont meg lesz a következménye. Tehát a feltételeknek össze kell játszaniuk ahhoz, hogy annak a dolognak következménye legyen, természetes okozati következménye. Vagy maradandó következménye, mert lehet, hogy mondjuk megeszel valamilyen disznóból készült ételt, lehet, hogy akkor éppen megrontod vele a gyomrodat, de utána túl leszel rajta. Kidolgozza a szervezetet, és meggyógyulsz. És hosszú távon nem lesz tőle komolyabb bajod. Tehát ilyen értelemben mondom azt, hogy ezek feltételes törvények. Mert csak bizonyos feltételek teljesülése esetén fejtik ki káros hatásukat. Aztán vannak olyan törvények, amelyek előkép törvények. Ezek a törvények, vagy hogyha ezeket áthágja az ember, nem teljesíti be ezeket testileg, ennek az ígatta világon semmilyen természetes következménye nincs. Ilyenek például az áldozati törvények, vagy az ünnepekre vonatkozó törvények. Tehát, hogyha valaki nem áldozza fel az állatot, vagy nem tartja meg az ünnepet, akkor nem csapja agyon egy villám, nem kezd a testében negatív változások létrejönni, nem kezd a lelke, vagy az érzelmi világa felborulni, vagy rémképek jönnek a fejébe az elkövetett gyilkosságról, mint mondjuk egy gyilkosságnál. Értjük? Tehát nincs ezeknek a törvények meg nem tartásának semmilyen természetes következménye. Ugyanis ezek a törvények kivétel nélkül olyanok, hogy szellemi dolgoknak, szellemi valóságoknak az árnyékai. Szellemi dolgokról tanítanak, de önmagukban a testi cselekedeteknek a végrehajtásával semmi hatásuk nincsen. Ellentétben például egy olyan törvénnyel, hogy mondjuk ne ölj, vagy ne paráználkodj. Nyilván, hogyha ezt megszegi az ember, annak van következménye. Hogyha egy áldozati törvényt megszeg az ember, nem áldozza fel az ember azt az állatot, annak semmilyen következménye nincsen. Most a testi megtartásról beszélek. Vagy annak is, hogyha valaki mondjuk nem eszik disznóhúst, vagy más tisztátalan állatot. Ennek lesz testi következménye, míg ugyanakkor annak is, hogyha eszik. Lesz, hogyha huzamosabb ideig. Lesz testi következménye. Vagy hogyha valaki állandóan holttestekkel foglalkozik, és nem követi a biztonsági előírásokat, nem tartja be a higiéniai szabályokat, lesz következménye. De ha valaki nem áldoz állatokat Istennek, vagy nem tartja meg az ünnepeket, az ég adta világon semmilyen következménye nem lesz. Mert nincs olyan természeti törvény, ami ezeket a dolgokat számon kérni az emberektől. Ezek a dolgok, ezek a törvények, ünnepek, áldozati törvények, mind kivétel nélkül árnyékai vagy előképei valamilyen szellemi valóságnak, amit Jézus Krisztus hozott el, és erre majd vissza fogok térni. Van még egy csoport, amit egy kicsit nehezebb besorolni, ezek a polgári törvények, én ennek neveztem őket, polgári törvények. Ezek olyan törvények tipikusan, mint mondjuk a menedékvárosokkal kapcsolatos törvények, a rabszolgatörvény, a királytörvény, a földtörvény, amik szintén benne vannak a Mózes törvényében, és a legnagyobb részük Izrael államra vonatkozik. Az állam, úgy is mondhatom, államigazgatási törvények, amiket mi most nem is tudnánk megtartani, még ha akarnánk sem, mert jelenleg nem az újszövetségi Izrael államban élünk, hanem most mi konkrétan Magyarországon, ahol mások az államnak a törvényei. Ezek a törvények egyrészt testi jólétet is szolgáltak, tehát hogyha ezeket megtartotta valaki, akkor ott, mi már nem tudjuk megtartani, de ott valaki ezeket megtartotta, azok a testi jólétet is szolgálták, a társadalmi jólétet. Másrészt a legtöbb ilyen törvénynek valamilyen szellemi jelentősége is van. Tehát szellemi tanulságai is vannak ezeknek a törvényeknek. És ezért érdemes ezekkel foglalkozni, hogy tanuljunk belőle. Összegezve a törvénnyel kapcsolatos tanulmányokat, vagy különbségtételt, Példabeszédek könyve 9. fejezet 10. verse azt írja, a bölcsesség kezdete az Úr félelme, és a Szentnek ismerete ad értelmet. Mi ez a bölcsesség? És mi az Úr félelme? Zsoltárok 19. fejezet 8. verse azt mondja, az Úr törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úr bizonyságtétele bizonyos, bölcsé teszi az együgyűt. Tehát az Úr félelme az a parancsolatoknak, vagy az Úr törvényének, vagy az Úr törvénye iránti tisztelet, annak a tiszteletben tartása, és ezek megismerése ad értelmet. De azt mondja, figyeljük meg, hogy ez a bölcsesség kezdete. Ez nem a bölcsesség vége. Majd meglátjuk azt is mindjárt, hogy mi a bölcsesség vége. Ugyanis a törvény, ahogy már beszéltünk róla, Pál apostol tejhez, a világ elemeihez hasonlítja a törvényt. Ezekből a törvényekből ismeretet szerezhetünk Isten Istenről, az ő szentségéről, jóságáról, igazságáról, bölcsességéről, de csak korlátozott formában. olyan formában, ami erre a világra van szabva. Ezért nevezi e világ elemeinek. Mert olyan dolgok, amiket testi módon meg lehet csinálni. Amire Pál is azt mondja, hogy a törvény szerint igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Megcsináltam mindet. Amit testileg meg lehetett csinálni, azt én megcsináltam. Mert e világra vonatkozó dolgok. És emlékszünk, mit mondott Jézus? Hol van a probléma? Kívül? A gyümölcsel van a probléma? Azt mondja, hogy a szívvel, a fával van a probléma. Tehát a törvény nem tudja megoldani a problémát, de egy korlátozott, külsődleges módon be tudja mutatni azt, hogy hogy is néz ki az igazság, a szentség, a jóság. De ezeknek a valóságát nem tudja létrehozni, sőt, a valóság sokkal több ennél. Mert a valóság az Jézus Krisztusban van. És ő benne lehet a miénk is. Ugye maga Jézus azt mondja, én vagyok az út, a valóság és az élet. Itt az igazság, az nem az igazság, nem a jóság, a valóság. Ő a törvény igazságának a valósága. És ezt mondja Korintus levél, első Korintus levél, első fejezet 30. versében. De általa ti a Krisztus Jézusban vagytok, aki Istentől bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul lett nekünk. Itt az igazság megint a jóság szentség értelemben van. Tehát ő, ami igaz életünk. És Kolossi 2.16-17-ben összehasonlítja Jézus Krisztust a törvénnyel. Senki titeket el ne ítéljen evésért, ivásért, vagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat miatt, amelyek csak árnyékai az eljövendőknek, de a valóság Krisztusé. Tehát Jézus Krisztusban testesült meg mindaz az igaz dolog, mindaz a jóság, amiről a törvény beszélt, amit a törvény bemutatott. És Jézus Krisztusban mindezt az igaz életet megkapjuk. Viszont hogyan lesz ez a mi életünkben is valósággá? Pál egy nagyon érzékletes példát mond erről, amit majd fel fogok olvasni. 1 Korintus 3-ból, 9. versben ezt mondja Pál. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Tehát Pál itt bennünket, a mi életünket egy épülethez hasonlít. Egész konkrétan egy templom épülethez. És ugye ezt az épületet, ezt fel kell építeni. Ugye minden építéshez kellenek alapelemek. Aki már épített életében házat, az tudja, hogy mi kell egy házépítéshez. Kell hozzá sóder, cement, mész, betonvas ugye az alaphoz, sok tégla, és a többi. Lehetne még sorolni. Ki az, aki lakott már életében sóderben? Vagy cementben? Elég buta kérdés, nem? Pedig a házunk ezekből épül fel. De mégsem ezekben az alap építő elemekben lakunk. Tehát amikor lakunk a házban, akkor semmi közünk a sóderhez, meg a cementhez, meg a mészhez. Nem is gondolunk ezekbe bele, meg a téglához. A ház az nem úgy néz ki, mint a cement, nem úgy néz ki, mint a sóder, nem úgy néz ki, mint a tégla. Egyáltalán nem is hasonlít ezekhez. Mégis benne vannak ezek az építő elemek a házban. És ugyanígy a Jézus Krisztusban elnyert igazságban is benne vannak a törvény igazságának alapelemei. A világ elemei. Az nem kevesebb annál Jézus igazsága, hanem több. Összességében egész máshogy néz ki, de benne van. És ezért mondja azt Pál, hogy a Jézus Krisztus igazsága mellett, ami Isten igazsága, bizonyságot tesz a törvény. Mert a keresztény élet összhangban van a világ működésébe épített természeti törvényekkel. És ugye a nagykorúak, azok összhangban élnek a természeti törvényekkel. Van egy nagyon érdekes igevers Jelenések könyvében. Nagyon szeretem Jelenések könyvét. de könnyen félre lehet érteni, mert ószövetségi nyelvezetet használ. És azokról beszél ebben az igében Jelenések könyve, akik az utolsó nagy válságban helyt fognak állni. Jelenések 14-12 ezt mondja róluk. Itt van a helye a szentek hosszú tűrésének, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. És vannak csoportok, akik kitűzik a zászlajukra, hogy mi vagyunk Isten parancsolat megtartó népe. Azért, mert a hitelveinkben benne van az, hogy Isten minden parancsát megtartjuk. Hát a zsidóknak pontosan ez volt a hitelvük, ezzel, amivel kezdtük, nem? Hogy mi megtartjuk Isten minden parancsolatát. De ez pontosan ugyanolyan, mint a házépítés. A házépítésben, vagy a házban, egy kézházban benne van az összes sóder, meg cement, meg mész, meg betonvas, meg tégla. Az összes alapelem, amiből felépül a ház, benne van a kézházban. És ezeknek az embereknek az életében is ott van Isten parancsolata is, aki kívülről szemléli őket, azt látja, hogy ezek az emberek összhangban vannak a törvénnyel. De nem csak ennyi, hanem azt mondja, hogy a Jézus hitét. Ezek az emberek úgy élnek, mint Jézus. Szeretnék rátérni erre a házépítős példázatra. És ez az utolsó, amiről szeretnék beszélni. 1 Korintus 3, 9-11-ben ezt mondja Pál. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Ezt már felolvastam előzőleg. Tehát 1 Korintus 3, 9-11-ig. Innen folytatom. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus. Tehát itt van a házépítésnek a példája, és azt mondja Pál, hogy mi Isten munkatársai vagyunk, és vigyázzon mindenki, hogyan épít rá. Hát a szolgákat nem szokták megkérdezni arról, hogy hogyan építsék fel a házat. Hogyha valaki már épített házat, hívott kőművesmestert, vagy brigádot mondjuk, a kőművesmester mennyire szokta kérdezni a brigádot, hogy na most ezt hogy csináljuk, vagy te hogy szeretnéd ezt felépíteni? Hát, hogy építsd, ahogy jónak látod, majd találsz ott valami építőanyagokat. Szokott ilyet mondani egy kőműves mester? Nem. Ugye a szolgáknak nem szoktak ilyet mondani. Tehát azok, akik alattvalók, akik beosztottak, azoknak nem mondanak ilyet. Kinek mondanak ilyet? Munkatársaknak, vagy örököstársak, vagy társtulajdonosoknak szoktak ilyet mondani. Figyelj, ennyi a cégből, mit tudom én, a cégnek van ennyi és ennyi lerakata, te vezesd azt, én nem szólok bele. Ilyet nem a munkásoknak szoktak mondani, hanem az aligazgatóknak, nem? A részes társaknak. És ezt mondja nekünk Isten, mi az ő munkatársai vagyunk. És azt mondja, hogy mindenki meglássa, hogy, vagy vigyázzon, hogy hogyan épít rá. Ez elképesztő, hogy Isten milyen felelősséget, milyen kiváltságot ad nekünk. Ő nem szolgai engedelmességet vár el tőlünk, hanem partneri együttműködést. Ő nem kiskorúként kezel bennünket, hanem felnőtt partnerként kezel minket. Kérdés, hogy mit építünk? Így folytatja 1 Korintus 3, 12-től 15. versig. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít erre az alapra, mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, mert az a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek milyen a munkája, azt a tűz teszi próbára. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat kap. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tűzön ment át. Más szóval úgy is megfogalmazhatnám, hogy személyes felelősségünk van abban, hogy a következmények törvényével összhangban élünk-e vagy sem. Ahogy Galata levélben írta Pál, amit vet az ember, azt aratja is. Amit épít az ember, a tűz fogja megpróbálni majd, hogy megáll, vagy értéktelen volt. A következmények törvénye az, ami működik. És ez az egyetlen törvény, ami most is áll. Galata 5. fejezet 16-tól 18. versben ezt mondja Pál. Azért azt mondom, szellem szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez. Mert a test a szellem ellen törekszik, a szellem pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. Mit jelent ez, ha a szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt? Akkor ez azt jelenti, hogy ha a szellem vezet bennünket, akkor ellentétbe kerülünk a törvénnyel. Nyilván nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy amit a törvény mond, azt azoknak mondja, akik törvénytelenek, a törvény szegőknek mondja, hogyha nem vagyunk a törvény alatt, az azért van, mert igazak vagyunk, és az életünkben csupa igazság, igaz dolog, jó cselekedet van, ami a törvénnyel nem ellentétes. Azt mondja Pál ugye, hogy az ilyenek ellen nincs törvény. A szellem gyümölcsével szemben nincs törvény. És akkor már valóban nem kell, hogy a törvény igazgassa az életünket, hogy szabályokkal konzultáljunk, mielőtt bármit teszünk, mivel hogy az életünk már eleve úgy működik, hogy az a részünk. Mondok nektek egy példát. Tehát, hogyha én egy olyan ember vagyok, aki mondjuk nem iszik elég vizet, és belátom, hogy ez probléma, mert kezdek kiszáradni, kezd problémám lenni. Ugye ez egy természeti törvények alapján működik egy keresztény. És szabok magamnak egy szabályt, hogy mostantól fogva minden nap kikészítek magamnak egy üveg vizet, hogy ezt megiszom, két üveg vizet kikészítek, hogy ezt megiszom, és akkor így szabály szinten dolgozok ezzel. És lehet, hogy eltelik egy-két év, és annyira részemmé válik, hogy már nem kell a szabály. Vagy nem kell személyi edzőt fogadnom ahhoz, hogy betartassa velem ezt a szabályt. Értitek? Mert már szokásommá vált, a lényem részévé vált. Magától értetődő számomra, hogy összhangban vagyok ezzel a természeti törvénnyel. Mert hogy a természeti törvények azok működnek, ugye azt mondja Pál, amit vet az ember, azt aratja is. Tehát a tanulság az egészből az, hogy az Ószövetségből nagyon sokat tanulhatunk arról, hogy hogyan működik az új szellemi élet alapvető tulajdonságai, hogyan működnek. Tehát itt alapokról van szó. Viszont ez a bölcsességnek csak a kezdete. Mert a törvény vége az Krisztus. Ő az igazságunk. És hogyha a szellem vezetése alatt állunk, akkor messze felülhaladjuk a törvényben foglalt igazságot. Az életünk a sokkal több lesz annál, mint amit a törvény bármikor is meg tudott volna kívánni. És tökéletesen visszatükrözi Krisztust, és az életünkről bizonyságot fog tenni a törvény és a próféták. És amikor olvassuk az igét, és olvassuk az Ószövetséget, akkor lássuk meg benne Jézus életét, és lássuk meg benne Jézus bennünk működő életét is. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben. Ámen.